2023 a lelkész hivatás éve. Ebből az alkalomból tartott előadásokat Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus lelkésze, tanszékvezető egyetemi docense. A lelkipásztorok gondozása az egyházkerületben a 2007-es évektől indult, és ebből nőtt ki a pasztorációs intézet. Ez azóta is hatékony segítséget nyújt a lelkészek mindennapjaiban. A közelmúltban zajlott a Központban a Gyermek című konferencia, amelyen Bodó Sára a gyermeklélektan és a katechézis kapcsolódási pontjairól tartott előadást. Pap Beatrix beszélgetése ennek apropóján készült.
2023 a lelkész hivatás éve volt, és nyilván ön foglalkozott a lelkészek lelki állapotával, sőt egy előadást is tartott ebben a témakörben. Mi volt ez?
Tartottam én nagyon sok előadást ebben, és ha szabad, akkor itt egy pici előzetes ebben, hogy nem most kezdődött az egyházkeretben a lelkipásztorok éve, mert már 2007-től vagy 2008-tól itt elindult egy lelkigondozói szolgálat, lelkészek lelkigondozása címmel, és ebből kinőtt egy intézet, a Egyházkeleti Pasztorációs Intézet, és ennek az intézetnek az egyik első lépése volt, hogy készítettünk egy felmérést a kollégák között a lelki egészségükkel kapcsolatban. Ebből nagyon sok minden kiderült, adtunk visszajelzést a lelkészeknek konferenciák által, előadások által. Nagyon nagy dobra nem akartam verni, mert én nekem most se tetszik, amikor a lelkészek lelki egészségét olyanok kutatják, akiknek nincs közük az egyházhoz. Tehát könnyű kutakodni. Nem tudom, mit szólnának, ha mi az orvosoknak a lelki egészségét mérnénk föl, amikor nem vagyunk orvosok, tehát azokat a problémákat nem úgy értjük, ahogyan ők értik. Itt ezt egy munkacsoport állította össze, nagyon hivatalos volt, a Magatartástudományi Intézettel közösen készítettük, és az eredmények nagyon reprezentatív volt, tehát 30%-valahány visszajött, statisztikus dolgozta föl, és utána mi dolgunk volt, hogy ebből leszűrjünk valamit, hogy hogyan lehetne hatékonyabb segítséget nyújtani, és a Pasztorációs Intézet tulajdonképpen ezzel indult, hogy legyen közösséggondozás. A lelkészi hivatás egy eléggé magányos hivatás, tehát amikor ott van a lelkész, és amikor más vasárnap mondjuk horgászni megy, akkor ő a szolgálatát végzi, méghozzá úgy kell végeznie, akkor érzi jól magát, ha ezt ő elhivatottan, és tényleg odaszántan, és nem kinkeserve, mert akkor nem bírja sokáig. Vannak, akik kiégnek. Igen, ez egy veszélyeztetett pálya, tehát fontos, hogy legyenek olyan cselekvés, összejövetelek, programok, ahol azt érezzük, hogy ugyanabban a hajóban vagyunk. Nagyon sokszor hasonló problémákkal küzdünk. Ennek az egyik ilyen nagyon egyszerűnek látszó kis jele, hogy a születésnapjára mindenki kap egy olyan köszöntőt, amit neki készítünk. Tehát itt mindenkinek szépen névre szólóan, egy hónapban egy szószékkel, de abban a hónapban az is ünnepelt, és a püspök ezt saját kezével írja alá. Itt nincs pecsét. Saját kéz van, és nagyon sokszor ilyenkor még jelez is, hogy te figyelj, ő látogass már meg, mert jó lenne, hogyha elmennél is megnéznéd, hogy hogy van. Tehát vannak az arándoklatok. Ez úgy tűnik egyre népszerűbb, hogy van egy kollégánk, aki ezt a műfajt egyre jobban csinálja, tényleg hozzáértéssel, református módra, vagy protestáns módra, de ha fölmennek a Zemplénbe 2-3 napra, vagy mikor mennyire, és ott együtt vannak, az óriási élmény, nagyon szép visszajelzések jönnek. Van spirituális önismeretünk. Szintén van egy kollégánk, aki vállalta, ő egyéni beszélgetéseket is vállal, de csoportoknak, lelkész csoportoknak indít spirituális önismeretet, tehát nem egyszerűen csak önismeretet, hanem ebben a lelkiség, a spiritualitás, a szentírás is megjelenik. Nagyon sok mindent csinál az intézet, és természetesen vannak egyéni beszélgetések is. Van egy kollégánk, aki a szupervízióval, vagy pontosabban a hivatásgondozással foglalkozik, és van egy másik szakmai orvos vezetője az intézetnek, Móri Csaba főorvos úr, aki pedig azt vállalja, hogyha valakinek komolyabb orvosi segítségre van esetleg szüksége, akkor ő ezt szépen tapintatosan úgy, hogy ne legyen ez világos, világgá kürtölhető valami foglalkozik az adott személlyel.
A lelkészek keresik Önöket ez ügyben?
Úgy látom, hogy igen, tehát azt nem mondhatom, hogy ez ilyen nagyon nagy tömegeket mozgat. Nem, tehát ezt meg kell szoknunk, hogy a lelkész, akinek hivatásából adódóan jó embernek kell lennie, mindent ki kell bírnia, neki kell tanácsot adni, tehát neki nagyon nehéz elfogadni, hogy ő segítségre szorul. A közösségi programokat jobban elfogadják, de vannak egyéni beszélgetéseink is.
Olyan előfordult, hogy valaki felhívta a figyelmüket egy-egy lelkészre, hogy valami probléma adódott vele, és Önök keresték, és segítséget nyújtották?
Hogyne, ilyen van, ilyen előfordul. Azt nem szeretjük, én legalábbis, és olyankor óvatos is vagyok, amikor valaki azzal hív fő, hogy baj van vele, mert nem úgy viselkedik, tehát nem felel meg az elvárásoknak, menj már és tedd rendbe, tehát mi nem egyházfegyelmet gyakorlunk, hanem lelki gondozást, és óriási különbség van, tehát nem vagyunk erőszakosak, egyikünk sem az, nem telepszünk rá senkire, el lehet minket utasítani. Én általában a beszélgetéseket, amikor találkozom valakivel, nagyon idős vagyok már ahhoz, hogy legtöbbüket tanítottam, tehát azért tanárként is tekintettek rám, és hála Istennek van bizalmuk nagyon sokaknak hozzám. Találkozunk, leülünk, egy jót beszélgetünk, és már örülök, mert kapcsolatban vagyunk. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy a kapcsolatnak a lehetősége az sosem újjon el.
Beszélgetésünk másik fontos apropója, hogy nemrégiben volt egy gyerek lélektannal foglalkozó konferencia, itt is előadást tartott.
Igen, ez nem régen volt a díszteremben, és az én előadásom, tehát a központban a gyermek személye állt, a másik előadó Pécsi Rita volt a nagyon ismert neveléskutató, vagy neveléstannal foglalkozó szakember. Én nekem pedig az volt a témám, hogy a gyermek lélektan és a katehézis kapcsolódási pontjai. És egy nagyon régi veszőparipámat mondtam el újra, de azért azt éreztem, hogy nem hiába való ez, ez pedig az, hogy a Biblia nem gyermekkönyv. Semmilyen értelemben, sem tartalmilag, sem nyelvileg nem gyermekkönyv. Ez a felnőttek nyelvén íródott, ráadásul nem is mai nyelven, hanem egy nagyon régi nyelven, tehát egy felnőtt számára is tele van rejtéllyel, kérdéssel, titokkal. Az ember el tudja fogadni, természetesen ez a hitének a lényege, hogy el tudja fogadni azt, ami a Bibliában szerepel, és hinni tud benne, de a gyereket, ha nézzük, akkor a gyermek életkori sajátosságainál fogva más a gondolkodása, egy kisgyermeknek egész más, mint egy felnőttnek. A történelem folyamán a gyermek mindig háttérben volt, tehát csak a legutóbbi időkben, itt is vannak természetesen túlhajtások, de a gyermek nem számított igazán. Tehát amikor nagy teológusokról kiderül, és most egyet szívesen meg is nevezek, Augustinus, akire odafigyelünk, mert fantasztikus tanításai vannak, de Augustinus leírja, hogy a gyerekeket ki nem állhatja, mert a gyerek az maga a fertő. Aztán erre jött a késő középkor, meg a mondjuk a középkor az is. A gyerek az még nem vehető felnőtt számba döntésileg, de 7 évesen már kutya kötelessége dolgozni. Nincs iskola, azok elvétve vannak csak, és ezért gyönyörű, hogy Calvin is és Luther is olyan küzdelmet folytatnak, hogy legyen iskola. Hát egy gyereknek iskolába kell menni. Aztán jöttek ilyen felfogások, ez már a felvilágosodásban, hogy a gyermekben életgátlásokat kell kialakítani, ez ne szólaljon meg csak úgy, annak ne legyen akarata, azt meg kell törni. Na most ezben mindbe beleépült, ha megnézzük, hogy ennek a korszaknak milyen vallásos nevelési eljárásai voltak, hát aki ezt elolvassa, hát rémüldözik, hogy Istenem, mi minden történt itt. És itt az idő, hogy elgondolkozzunk azon, hogy akkor lehet-e egyáltalán a Szentírás szomorúra, a Szentírás üzenetét gyerekeknek közvetíteni. És én azt mondom, hogy igen, lehet, de csak abból azt, annyit, amennyi a gyerek élethelyzetében ő be tud fogadni. Fölvetődik a kérdés, meg tud-e egy gyerek térni meg? 5 éves módjára. De az egész más jelent, mint amikor a 30 éves azt mondja, na akkor most az életemet megfordítom, és az életemet átadom. Mit gondol egy kis 5 éves arról, hogy az életemet átadom? Tehát olyan kérdések merülnek föl, itt az ideje, hogy ezeket tényleg nagyon szépen kitisztázzuk. Mostanában olvasgatok egy könyvet, Mindenható gyermekkor. Nem kell félreérteni a címet, nem arról van szó, hogy most a gyereket piedesztára állítom, és ő a tökéletes és az ártatlan, de azt, hogy a gyermekkornak a hatásai, amit ott az első években begyűjt egy gyerek, az élete végéig ott marad benne. Küzdhet aztán vele, legalább mi ne nehezítsük meg az ő életre való felkészülését. Ezért az én most már tényleg abszolút visszakutatási témában, hogy a katézisnek életre bátorításnak kell lennie, nem elsősorban fegyelmezésnek. Elmondtam itt is, hogy a 10 parancsolatot akarjuk először megtanítani. Nem helyes, mert az új szövetségben Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Szeresd az Isten, meg szeresd a másik embert. Majd erre épülhet föl, hogy na akkor ennek fényében mihez kell tartani magamat. Nincs igazam?
Akkor egészen speciális módon kellene nevelni a gyerekeket.
A gyereknek joga van az evangéliumra. Joga van arra, hogy halljon Istenről. Joga van arra, hogy Jézus Krisztusról szóló történeteket megismerjen. De ahhoz is joga van, hogy ezek ne félelmet keltsenek benne, hanem felszabadítsák őt arra, hogy majd amikor, hogy is mondjam, a gyereknek támaszra van szüksége. Ez az egész akkor jó, hogyha a gyerek ezt támasznak érzi, nem akkor, ha őt ez lenyomja.
Hány éves kortól kellene ön szerint már ebben a szellemiségben a gyermeket nevelni, akkor az első pillanatoktól kezdve?
Születés előtt 9 hónappal, mint a zenei nevelés. Az a gyerek, akiért tényleg imádkoznak. Nagyon szép példát tudok erre mondani. Dietrich Bonhoeffer, a mártír teológus, aki mindent kibírt. Őt még a háború utolsó idejében Hitler személyes parancsára kivégezték, és amikor bombáztak, még az őrök is ő mellé húzódtak. Hát mi volt ebben az emberben? Miféle hite volt? Kik voltak a szülei? Kiderült, hogy az anyukája tanította, az apukája meg nem volt hívő ember. Hát hogy lett akkor Bonhoefferből egy ilyen fantasztikus? Van egy nagyon jó önéletrajz róla, amiben az apuka szavait beidézik, hogy azt mondta az édesapa, hogy a mi célunk az, hogy amennyire csak lehet, boldog gyerekkort éljenek meg, mert ebből majd tudnak meríteni. A karácsonykor az anyuka olvasta a bibliai történetet, az apuka meg mesét mondott, tehát nem ragadta ki magát, hogy hülyeség az egész, de ő akkor mesét mondott a fiúknak, és nagyon-nagyon szerette. Amikor mondták, panaszkodtak neki nagy teológusok, hogy hát ez a fiatal Dietrich Bonhoeffer miket mond, akkor azt mondta, hogy az az ő dolga. Én el nem fogom őt ezért megregulázni. Gondolkodjon szabadon. Tehát azt hiszem, hogy itt csak annyiról van szó, az óvodai nevelésben is, hogy többet imádkozzak érte, mint hogy őt késztessem, hogy a kis szavait. Én imádkozzak érte. Tanítsak neki énekeket. Mutassam neki, hogy ha valami rosszul esik, fáj, azt én hogyan kezelem. Hogy amikor kettőjük között konfliktus van, én abban hogyan avatkozok bele? Nagyobb vallásos nevelést adok ezzel, mint ha súlykolom az aranymondásokat. Sokkal nagyobbat, mert a gyerek utánozva nő bele mindenbe, és olyan jó lenne, hogyha egy hiteles keresztény hívő világban nőhetne bele.
Ezt tanítja itt a Református Hittudományi Egyetemen is?
Ezt tanítottam. Most már lejár ez a megbízásom, már átadtam a tárgyaimat, de nagyon nyugodt vagyok.
Az elmúlt percekben Bodó Sárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus lelkészét, tanszékvezető egyetemi docensét hallották.